Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te úgy hívsz bennünket, hogy eljegyzett szent nép. Köszönjük, hogy eljöttél ebbe a világba azért, hogy megválts minket, hogy megments bennünket. Úr Jézus, így áldunk és dicsérünk téged, és ha megállunk a te trónod előtt, ebben a fényben látjuk, hogy nem vagyunk méltók arra, hogy te megments bennünket. Uram, sokszor félelem, aggódás, rettegés van a szívünkben. Nem látjuk a te hatalmadat, nem látunk téged. Amit látunk, az pusztulás és elkeseredés és betegség és tombol a vírus. Uram, olyan sokan magányosak, és Úr Jézus, el sötétülnek a felhők fölöttünk, és köszönjük, hogy te mégis a te jelenlétedbe hívsz, és köszönjük, hogy te azt mondod, hogy rajtad kívül nincs más, aki meg tudna minket szabadítani. Köszönjük, hogy te szeretsz, hogy bebizonyítottad ezt a szereteted a kereszten. És köszönjük, Uram, hogy megfújod ezt a kürtöt, hogy hívsz bennünket, mint a mi fővezérünk, hogy megálljunk előtted, és te adsz meg mindent, amire nekünk szükségünk van. Úr Jézus, szeretnénk látni ma téged, nyisd meg a mi szemeinket, és köszönjük, hogy itt vagy velünk, és láthatunk téged, Úr Jézus. Dicsérünk téged ezért. Amen.
Jó reggelt kívánok mindenkinek, akik vannak a kamera mögött, a nappalitokban. Köszöntök, és jó reggelt kívánok. Nehéz időket élünk át, tombol a vírus, sok rossz híreket hallunk, és, de van egy másik jelenség ennek a kornak is, és arról szeretnék beszélni, ami párhuzamosan fut ezzel a vírussal. Ami jellemző ennek a kornak az, hogy azt mondják, hogy kérdőjelezünk mindent. Merjük kérdőjelezni mindent, amit tanítanak nekünk. Kérdőjelezél mindent, amiben hiszel. Ha valaki azt mondta neked, hogy magyar vagy, akkor kérdez, hogy te ki vagy azt mondani nekem, hogy én magyar vagyok. Vagy ha valaki azt mondja, hogy magyarul kell beszélned, akkor lehet, hogy vissza kell kérdezni, hogy miért kell nekem magyarul beszélni. Ha valaki azt mondja, hogy férfi vagy, akkor miért kell nekem férfinak lenni? Kérdőjelezél mindent. Én döntöm el, hogy melyik országban akarok élni, melyik nyelvet akarok beszélni, milyen nem akarok lenni. Kérdezél mindent. Ez az, ami jellemző a kornak. Ha a keresztény családban nőttél föl, akkor ez mindenképpen kell megkérdőjelezni, hogy most én miben hiszük. És mi a gyümölcse ennek az egésznek? Az elmúlt időben rengeteg fiatal elhagyták a hitüket. Járnak az egyetemre, és egy-két év múlva azt hátat fordítanak a hitnek. Valamit hallották valamilyen professzortól, és azt mondják, hogy és most már én nem hiszek ebben. Azt állítja magára, hogy én keresztény voltam, de most nem hiszek ebben. Nem jár az ifire, nem jár a gyülekezetben. Hallottam erről a jelenségről. Kálmán felhívta a figyelmemet erről a úgynevezik Mystic Morning. Ezek ilyen híres youtuberek. Milliók nézik őket, és van itt egy két nagyon dögös csávók, és ők ott beszélgetnek az ő stúdióban, és arra beszélnek, hogy ők régebben keresztények voltak, de most már nem azok. Ők már elhagyták a hitüket, és ezen a héten felkészülve a prédikációra meghallgattam egy párat, nagyon durva volt, nagyon nehéz volt meghallgatni őket. Ők beszélnek erről, hogy régebben nekem személyes kapcsolatom volt Jézus Krisztussal, de most ebben nem hiszek. És a másik, én sem hiszek. És beszélnek erről, és milliók nézik őket. Szerintem nagyon-nagyon káros lesz ennek a generációnak. Ezek a videók És könyvek, mert rengeteg könyv is jelent meg az elmúlt időkben. Rengetegen írnak erről a jelenségről, hogy én elhagytam a hitemet, most már többet nem hiszek a kereszténységben, Jézus Krisztusban. És ezek a könyvek, ez nagyon könnyen felébreszt félelmet a keresztényeknek a szívükben, hogy mi lesz velem? Esetleg én fogom elhagyni hitet? Olyan leszek, mint Júdás? Vagy esetleg olyan, mint Saul király, hogy én is majd hátat fordítok az egésznek? Hogy mi lesz velünk? A lila itt lesz jövőre? Itt lesz köztünk a lila? Vagy a hajni? Vagy mi lesz? Elhagyjuk a mi hitünket? Ez a jelenség, hiszem, hogy ez erősödni fog. Egyre népszerűbb lesz. A Biblia azt mondja, hogy az utolsó időkben rengetegen fognak elhagyni a hitet. Tehát ez a jelenség fölvet rengeteg kérdés, és muszáj, hogy erről beszéljünk, erről szeretnénk beszélni ma reggel. És hadd mondjam, hogy felkészülve erről a prédikációról, Martin Lloyd-Jones-nak a sorozatot hallgattam erről, hogy készüljük fel. Tommy felhívta a figyelmemet, hogy hallgassam meg, mert nagyon-nagyon jó. És nagyon-nagyon jó volt. Nagyon hálás vagyok Martin Lloyd-Jones, ez a brit lelkész, aki beszélt erről. Tim Keller rengeteget idézi őt, rengeteget tanult Martin Lloyd-Jones-tól. Én is nagyon hálás vagyok ezen a héten, amikor meghallgattam. Úgy éreztem, hogy beültem az iskolapadban, és figyeltem, hogyan beszél az igéről. Nagyon-nagyon tanúságos, nagyon-nagyon jó volt, és nagyon hálás vagyok, hogy a mai napon a puritánok lábnyomaiban fogunk lépkedni, és az ő tanítását fogunk hallgatni. Tehát négy alap gondolat van, amit szeretném, hogy megértsük ma reggel, és ezeket Martin Lloyd-Jones segített, hogy ezt megértsem. Az első az Isten akarata mindig, hogy az ő népe megnyugodjanak Jézus Krisztusban, aki előre készítette a mi helyünket a mennyben, előre készítette a mi üdvösségünket, és az biztos. És a Biblia hív minket, hogy nyugodjuk meg ebben. Bevallom, hogy ez minden vasárnap a célom. Minden vasárnap hirdetem az igét, hogy Máté 11:28, jöjjetek én hozzám, mindjártok, aki megfáradtak, és nyugalmat adok nektek. Erről szól minden vasárnap, készülök minden héten, hogy hirdessem az evangéliumot. Hogy itt, vasárnap reggel tudjuk megnyugodni Jézus Krisztusban, hogy ő az üdvösséget elkészítette nekünk. Fönt van a mennyben, és vár ránk. Nyugodjunk meg ebben. De a másik, az, hogy Isten kommunikálja és tanítja az ő népét, hogy üdvösségünk van, de amikor ezt kommunikálja, mindig egy próbával jön. Mindig egy próbával jön, próbára teszi a mi szívünket. Vizsgál meg magadat. Miben hiszel? Hol van a te szíved? Biztos vagy ebben? Mindig próbára tesz minket. Miért? És ez a harmadik pont. A próba azért van, hogy keresztények ne lustálkodjunk, és az üdvösségünket én természetesnek veszük, ugye? Itt van az én útlevelem a mennyben. Nekem minden rendben van. A Biblia soha nem bíztat minket, hogy dőljünk hátra, minden rendben van, és csak várom a mennyországot. Hawaii van, nem. Próbára teszi a mi szívünket. A negyedik, a próba felébreszt azokat, akik a gyülekezetben vannak, gyülekezethez tartoznak, de valójában nem keresztények. Minden levél, amit Pál írt gyülekezeteknek, az egy konkrét gyülekezet volt, az efézusi level, az efézusi gyülekezet. Nem a láthatatlan egyház, egy konkrét látható gyülekezet, ahol az Isten népe összegyűlt, és köztük mindig voltak nem keresztények, úgy, mint ez a sarokkő gyülekezet. Keresztények és nem keresztények, vegyesen. És Pál hirdeti az üzenetet mind a kettődnek. És nyugalmat akarja adni a hívőknek, de azok, akik nem, fújja a riasztót. Ébresz föl már! Vigyázzál! Ne higgyél azt, hogy keresztény vagy, hanem térjél meg. Tehát ma reggel folytatjuk a sorozatunkat, a Máté evangélium, most a 13. fejezetben léptünk át, és nézzük meg, ez egyik leghíresebb tanítás, a magvető példázat, és azt fogunk látni, hogy pontosan ez, hogy Jézus Krisztus megnyugtatja a keresztényeket, de mégis próbára teszi a mi hitünket, és felébreszti a nem keresztényeket. Jó, olvassunk fel a magvető példázatot, Máté 13:1-23, és utána imádkozunk. Akkor nézzük meg az első 23 verse 13. fejezetének.
Azon a napon kiment Jézus a házból, és leült a tengerpartján, de nagy sokaság gyűlt köré, ezért hajóba szállt, és leült. Az egész sokaság pedig a parton állt. Azután elmondott nekik sok mindent példázatokban. Íme kiment a magvető vetni, és amint vetette a magot, néhány az útfélre esett, jöttek a madarak, és felkapkodták azokat. Más magok köves helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak, mert nem voltak mélyen a földben. De amikor a nap felkelt, megperzselődtek, és mivel nem volt gyökerük, kiszáradtak. Más magok tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották azokat. A többi viszont jó földbe esett, és termést hozott. Az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. A tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban? Ő így válaszolt, mert nektek megadatott, hogy ismerjétek a mennyek országának titkait, azoknak pedig nem adatott meg, mert akinek van, annak adatik, és bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek, és beteljesedik rajtuk Ézsaiás jövendőlése. Halván halljatok, de ne értsetek, látván lássatok, de ne ismerjetek, mert megkövéredett a nép szíve, fülükkel nehezen hallanak, szemüket behunyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek és meg ne gyógyítsam őket. A ti szemetek pedig boldog, mert lát, és fületek boldog, mert hall. Bizony mondom nektek, hogy sok próféta és igaz ember kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket ti hallotok, de nem hallották. Ti azért halljátok meg a magvető példázatát. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának igéjét és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükben van vetve. Ez az útfélre esett mag. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos. Mihelyt nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. A jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termés hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit.
Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, kérjünk, hogy segítsen nekünk megérteni ezt a nehéz igét. Mennyi atyám, köszönöm, hogy ma reggel itt vagy velünk. Köszönjük a te ígédet. Köszönjük ma reggel, mit minden reggel szeretnél szólni hozzánk. Szeretnél szólni a mi szívünkhez. Köszönjük ezt a kemény tanítást, amit Jézus ad nekünk, amit itt tár elénk. És köszönöm, hogy így kérhetünk tőled, Úr Jézus Krisztus, könyörölj rajtunk, könyörölj a néped. bonts ki a fülünket, és nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk téged, és halljunk a te igédet. Puhítsd meg a mi szívünket, hogy be tudjunk fogadni a te igédet. Könyörülj rajtunk, és könyörülj rajtam, hogy el tudjam mondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi többet és semmi kevesebbet. Úr Jézus Krisztus, látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy értető legyen azt, amit akarok itt elmondani. Kérlek, hogy legyél velünk ezen a gyönyörű szép vasárnap reggelen, hogy tudjunk téged imádni egész lényünkkel, hiszünk, de vagy az egyetlen, aki méltó arra. Kérünk, szólj hozzánk, engedj, hogy megértsük a te ígédet. Krisztus nevében. Amen. Tehát az első 9 versben, nézzük meg az igét, akkor fogunk végig menni ezen a textuson. Az első 9 versben Jézus elmondja ezt a példázatot. És a 3. versben arról olvasunk, hogy van egy magvető, aki szórja a magokat. És a 4. versben olvasunk erről, hogy az első talaj, vagy föld, amire esett a mag, az az útfélére esett, és madarak jöttek, és felszedték a magot. Tehát nagyon gyorsan történik ez az egész. A mag szórja a földben, az út félére esik, és jönnek a madarak, és elviszik gyorsan. A következő föld, az 5. és 6. versről olvassunk, hogy ez a föld is ilyen sziklás volt. Kemény volt ez a föld, feljött a nap, és mivel nem volt gyökér, ezek a magok kiszáradtak. Tehát egy kicsivel hosszabb, mint az első a földben, amikor a mag abban a földben esett. Nem csak gyorsan elvittek a madarak, hanem a nap fölkelt és kiszáradt. Lehet, hogy egy-két napig volt ez az egész. Az is gyorsan, egy kicsivel hosszabb. És a 7. versben olvasunk a 3. típus földre. És ez a típus föld tele volt tövisekkel, és emiatt, miután növekedett, a tövis megfojtotta ezt a kis öltötvény, ugye? Tehát ez jóval hosszabb volt, mint az első 2. Ez a mag kinőtt, volt gyökere, kinőtt, de a tövis, ami körülötte nő, megfojtotta. Nem tudott igazán tovább növekedni. És a 8. versben olvassunk a 4. fajta földről, ez volt a jó talaj, és ez a mag termést hozott. Ez a mag ugye felnőtt. A mag a gyökeret vett, kezdett felnőni, sőt ebből a magból lett egy almafa, és abból az almafából lettek gyümölcsök. Erős lett ez a fa, megnövekedett. Tehát ennek a folyamat sokkal, de sokkal hosszabb volt, mint a többiek. És a 9. versben Jézus mond egy érdekes mondatot. Akinek van füle, hallja. Hú, puritánok ezt szokták hangsúlyozni. Akinek van füle, hallja. Jézus mit akar ezzel mondani? Azt hiszem, hogy mindannyiunk hallottunk ezt a példázatot, de végül is mit mondott Jézus Krisztus? Megértettük? Miről szólt ez a példázat? Hány fajta föld van? 2. Csak 2 típus föld van itt. Van egy jó föld, és van egy rossz föld. És abból a 3, és abból a rossz fajta földből 3 fajta van a rossz földből. És a rossz földből nem hozott gyümölcs egyáltalán. Egyiküknek se volt gyümölcse. Következő versekben, a 10-től a 17. vers, Jézus elmondja, hogy miért példázatokban beszél. 10. versben azt olvasjunk, 10. vers, a tanítványok oda mentek hozzá, és megkérdezték tőle, miért beszélsz nekik példázatokban. Tehát miért beszél példázatokban, és azt olvasunk, hogy a tömeg vegyes, ugye? Vannak tanítványok és hívők ebben a tömegben, és vannak, akik nem hisznek, ugye? A tanítványok ott vannak, és a nem hívők vannak, vegyes, és Jézus beszél hozzájuk ennek a vegyes tömegnek, és azért beszél példázatokban. És Jézus arra kezd beszélni, és idézi az Ézsiás prófétát. És azért beszél példázatokban, mert van ez a kétféle ember. És azt mondja, akinek füle, szeme és a szíve működik, azok meg fogják érteni a példázatot, és azok, akik nem működik a füle, a szeme, kemény a szíve, azok nem fogják megérteni. 11-től 15. Ő így válaszolt, mert nektek megadott, hogy ismerjétek a mennyek országnak a titkait, azoknak pedig nem adatott meg. Mert akinek van, annak adatik is. Bővelkedik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amilyen van. Azért beszélek nekik példázatokban, mert látván nem látnak, és halván nem hallanak, és nem értenek. És beteljesedik rajtuk Ézsiás jövendőlése. Halván halljátok, te ne értsetek. Látván lássatok, de ne ismerjetek. Mert megkövéredett nép szíve. Fülükkel nehezen hallanak, szemüket behúnyták, hogy szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, szívükkel ne értsenek, hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. A 16. vers, ez egy nagyon fontos vers. Jézus azt mondja, hogy örüljetek, mert a ti szemetek látnak, és a ti fületek hallanak, és nektek jó szívetek van, ez egy nagyon fontos vers. És a 11. versben azt is mondta Jézus Krisztus, mert nektek megadatott, hogy ezeket megértsétek. És sok proféta kívánta, hogy, és sok proféta erre várt, hogy mikor jön a Messiás. Sok proféta előre látta, hogy majd jönni fog a Messiás, és fog tanítani, és Jézus azt mondja, úgy, ők is várták ezek a napokat, amikor a Messiás jön, és tanítani fogja a népét. 18-től a 23. vers arra olvasunk, hogy Jézus kezdi értelmezni ezt a példázatot, és elmondja, hogy végülis miről szól ez a példázat. Tehát mi az üzenet, mi a lényege, mit az, amit akar átadni nekünk. És a 18. versben azt mondja, hogy ti azért halljátok meg a magvető példázatot. Hallgassatok meg ennek a magyarázatot. Mert Jézus újra fogja elmondani, de most nem átvitt értelemben, hanem konkrétan elmondja, hogy ez miről szól. 19. vers, nézzük meg, 19. vers. Mind azokhoz, akik hallják a mennyek országának az igéjét, és nem értik, és akkor elmondja. A lényege az, hogy ez a példázat arról szól, hogy a mag, az az Istennek az igéje. Jézus Krisztus a magvető, szórja magokat. A mag az az Istennek az igéje. A föld az valakinek a szíve. És ez a példázat arról szól, hogy különböző emberek különböző féleképpen reagálnak, amikor hallják az evangéliumot. A szívüken múlik, ami a szívükben van, azon múlik, hogy hogyan hallják, hogyan értik az evangéliumot. De milyen az az első ember, mit is történt vele? Visszamenjünk a melyik vers, vagy 19. vers? Igen, az. Mindazokhoz, akik hallják a mennyek országának az igét, és nem értik, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami szívükben van vetve. Ez az útféle esett mag. És akkor most Jézus magyaráz, az az első féle föl, mit is történt ezzel az emberrel. Azt mondja, hogy ez az ember hallotta az Isten ígéjét, az evangéliumot, de sátán jött, és összekavart őt, nem értette, hogy miről van szó itt. Sátán kivette a magot. Honnan? Mit mond az ígéből? Kivette a szívéből. Elfelejkezett arról, amit hallott. Lehet, hogy itt mégiscsak valahogy megértette, de nem ment le szívéig az evangélium. Azt tudhatjunk, hogy amikor valaki hirdeti az evangéliumot személyesen egy ismerősnek, egy barátnak, vagy a szószékről, az tuti, biztos, hogy ott van a gonosz. Ott van a sötétség. Biztos lehetünk abban, és itt van most sötétség és a gonosz. Tudomásul kell venni, nem látjuk, de itt van a gonosz. Minden megtesz, hogy az emberek ne értsék meg az evangéliumot, hogy ne tudjanak figyelni, hogy ne értsék ezt meg. A Biblia bíztat minket, hogy így terjed az Isten országa. Amikor valaki, egy ember hallja az evangéliumot, megragadja, elhiszi, akkor az az ember belép az Isten országa. Így terjed az Isten országa. Egy jó példa erre, hogy mindig, minden vasárnap reggel itt van Sátán, itt van az ördög, hogy ne halljunk az evangéliumot. Emlékszem, amikor hogy az egyik vasárnap reggelen meglepően megjelent itt a gyülekezetünkben egy régi barátok, régi ismerősünk, és annyira örültem neki, amikor láttam, mert tudtam, hogy ő mivel küzd, milyen nehézség van az életében, és tudtam, hogy azon a reggelen miről fogok beszélni, és úgy örültem, jaj, Istenem, köszönöm szépen, hogy eljött ezen a reggelen. És az Isten tisztelet után oda mentem hozzá, és megkérdeztem, na, mit gondoltál, mit hallottál, és emlékszem, hogy mit mondott. Azt mondja, hogy hát Robi, elnézést, én nem tudtam figyelni egyáltalán. Volt egy pók az ingemen, vagy a pulcsimen, vagy valamit, és a póktól féltem egész Isten tisztelet, és nem tudtam figyelni semmire. És gondoltam, a Sátán soha nem alszik. Soha nem alszik. Nem engedi, hogy az emberek értsék az evangéliumot. Jézus azt mondja, hogy az első típus embernek a szíve, azt mondja, hogy kemény. Sátán millió trükkje van, hogy valaki ne tudjon figyelni az evangéliumról. A mobiltelefonok, ezek a legjobb példák, ezek a kütyük. Folyamatosan az emberek figyelnek, nem is érdekel, hogy van igéhirdetés vasárnap reggel. De nézzük meg a másik típus földet. A 20 és a 21. versben erről olvasunk, erről a típus emberről, 20 és 21. A köves talajra esett mag pedig az, aki hallja az igét, és azonnal örömmel fogadja, de valójában nincs gyökere, nem állhatatos, mihelyt nyomorúság vagy az üldözés támad az ige miatt, azonnal elbukik. Tehát ennek az embernek volt egy ilyen érzelmi fellángolás. Ő valamit értett, valamit tapasztalt, volt valami élménye neki, de végül is a végén kemény lett a szíve. Nem Sátán miatt, mondja Jézus, hanem a szenvedés miatt. Bekeményítette a szívét. Valamiért kezdett haragudni Istenre. Ugye valamilyen nehézségen keresztül, és számított arra, hogy Isten majd fog segíteni. Hasonlít a Massa és a Meriba történetről, ami egy pár hét ezelőtt elővettük, amikor az Isten átvitte az ő népét nehézségeken keresztül, és kezdtek morgolódni, kezdtek panaszkodni, kezdtek lázadni Isten ellen. Ezek az emberek nem tudnak hinni egy idő után. Azt gondolják, hogy Isten haragszik rám, Isten engem büntet, azért hagyott engem ebben a szenvedésben. És a mai világban sok ilyen ember van. Elkezdenek járni templomba, várták Istentől valamilyen áldást, várták az ő segítségét, a boldogságot, de masszívan csalódnak Istenben. Erről nem számítottak, ha én hiszek Istenben, hogy én fogok szenvedni. És jönnek a viharok, szenvednek, és hátat fordítanak Istennek. Lehet, hogy a lelkészük azt mondta nekik, hogy ha de keresztény leszel, akkor de egészséges leszel. Neked nem is lesz bajod. És ezek az emberek bejönnek a gyülekezetben, és ki is mennek egy idő után, amikor jönnek a nehézségek. És lehet, hogy ez fog történni a covidos szezonban. Nagyon sokan nehéz időken mennek át. Hol van Isten? És elfordulnak tőle. A harmadik típus ember, a 22. versben olvasunk erről a harmadik típus emberről. A tövisek közé esett mag pedig az, aki hallja az igét, de a világ gondja és a gazdagság csábítása megfojtja az igét, és terméketlen lesz. Ez a harmadik ember, ő egy jó ideig úgy tűnik, hogy hisz az igében, kezd növekedni, templomba jár, lehet, hogy rendszeresen, de ahogyan telik a kis idő, stagnál. Nem hoz gyümölcset, nem növekszik az ő hitében. Foglalja padot, és már unja az egészet, mert valahogy egy helyen megrekedt az ő hite. Vagy lehet a másik extrém is ilyenfajta ember, szolgál és mindent csinál. De ezek az emberek, akik nem szeretnek beszélni az ő szívükről, a motivációkról, mert tudják, hogy nincs minden rendben, nem hoz gyümölcs az élete, nincs meg a gyümölcs az életében, és azt gondolja, ez a sok-sok ilyen köldök zsinornézés. Miért kell foglalkozni ilyen motivációkkal? Nem szeretnek beszélni a saját hitükről, inkább csináljuk már valamit már. És egy kis idő után ezek a szívükkel kezdenek elfordulni Istentől. Hogy mondja ez a harmadik ember? A világ gondja és a gazdagság csábítja, megfojtja az igét. Tehát ezek az emberek elfordulnak, mert kicsit unják a kereszténységet, és inkább fordulnak a világ felé dolgokhoz. És azok a dolgok, azokat kezdi imádni. Lehet, hogy egy karrier, vagy a pénz, a siker, ezek fontosabb váltak, mint Isten, és kezd, ugye a világ gondja, kezd aggódni és félteni az ő kincsét. Ezek az embereknek a szívük, mintha ketté szakadt a szívük. Ott vannak a templomban, de igazából a szívükkel imádják a világi dolgokat. Most mielőtt megnéznék a negyedik típus embert, muszáj egy kicsit itt lelassulni. A Biblia több helyen arra beszél, hogy az Isten országa úgy terjed, hogy az emberek hallják az evangéliumot, és reagálnak. És sokféleképpen lehet reagálni. És ez történik, ugye vasárnap reggel. És én, mint lelkész, nagyon érintve vagyok. A héten készülök, hogy mit fogok mondani vasárnap. Az egész életem arra szól, hogy hirdessem az igét az embereknek. És nekem fontos, hogy az ige, az emberek hogyan fogadják, hogyan reagálnak, mi az, ami van a szívedben. És ebben a covidos szezonban nincs senki a templomban. Hazamegyek, és akkor hát, mintha a levegőben beszéltem. Hát remélem, hogy valaki hallotta, ami történik. De ez nem csak a covidos szezonban van. Sokszor egy Isten tisztelet után oda megyek valakihez, mert mint pásztor, mint lelkész, mi van a szívedben? Mit hallottál? Erre vagyok kíváncsi, hogy az igen, hogyan motoszkál benne. És megkérdezem, hogy na, mit gondoltál a prédikációról is? Hát tetszett. És mindig ezen a válaszon mindig meglepődök, hogy miért mondta, hogy tetszik, tetszett. Nem azt kérdeztem, hogy tetszett a prédikáció, mert nem arra vagyok kíváncsi, hogy tetszett. Pál azt mondja, hogy ha én úgy prédikálok az embernek, hogy akarok tetszeni az emberek, akkor nem is lennék az Isten szolgája. Nem akarok tetszeni az embereknek. Én az a fontos bennem, hogy mit hallottál? Milyen kérdéseid van? Mit értettél? Szeretnél erről beszélni? Szeretnél belemenni a mély vízben ezzel? Nekem az én szívem, hogy mi, mint az Isten népe tudjunk foglalkozni az Isten igével, amikor halljuk, értjük? Értjük az Isten igéjét? Lement az én szívemig? Arra gondoltam, hogy valamit kellene indítani. A kis csoport a helye annak, hogy feldolgozunk a Bibliát és ennek az üzenetet, az evangéliumot. De valamit lehet, hogy kellene létrehozni, mint az Agora gyülekezetek. Hogy a Zoom-on keresztül azok, akik nem akarnak kikapcsolni a vetítést, és szívesen maradnak egy Zoom szobában, és megbeszélik a prédikáció, annyira jó lenne. A gyülekezetünk vannak tehetséges, értelmes, fiatal férfiak, akik biztosan szívesen levezetnék ezt az alkalmat. Ők tudják, hogy ők kicsodák, de nagyon tudom elképzelni, hogy ott marad 20 vagy 30 ember, mint az Agora gyülekezetekben, és ott beszélik meg az Isten igét, amilyen kérdések van, ilyen hozzászólni van, kritikát, feltenni kérdéseket az igéről. Nézzük meg a negyedik féle embert végül is. A negyedik féle ember a 23. versben olvasunk róla, és ne felejtjük el, hogy ugyanaz a mag, mint a többi magok, de ez jó szívre talált. 23. vers, a jó földbe esett mag pedig az, aki hallja és érti az igét, és termést hoz, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Tehát ez az ember, a lényege itt, hogy ez az ember elkezd növekedni. Ez az ember egyre jobban érti a Bibliát. Látszik az életében, kezd megerősödni. Bibliát olvas. A hite megerősödik, a karakter is változik, és alázatos kezd lenni. Van gyümölcse az életében. Örömmel szolgál másokat. Van öröm az életében. Márk 4 így mutat, így mondja Márk 4, hogy itt a Márk evangéliumban is leírja ezt a négy, ezt a magvető példázat, kicsivel később ezt mondja. Jézus mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vett a földbe. Azután alszik el, és felkel éjjel és nappal. A mag sarjad és nő. Az ember pedig nem tudja, hogy hogyan. Magától terem a föld. Először zöld sarját, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Tehát amikor jó földre talál az Istennek az igét, akkor az az ember kezd növekedni. És ez a jó hír nekünk. Ez az, amit Jézus mondott a 16. versben, amit az előbb olvastunk. Hogy a ti szemetek boldog, a ti fületek boldog, mert ti láttok az Isten ígéjétek. Ez rólatok szól, növekedni fogtok, éretté fogtok válni. A 11. versben ez nektek megadatott, hogy ezt megértsitek, és ebből a magból fa lesz, és ebből gyümölcs lesz. Tehát akkor foglaljunk össze, mi a mondani való ennek a példázatnak. Jézus mit tanított nekünk? Mi a lényeg ennek az egésznek? Az első az, hogy Jézus tanítványai, hogy valójában nyugodjunk meg, mert Isten hozza a növekedést természet fölötti módon az életünkben. Jézus nem csak ülteti a magot az élet, a mi szívünkben, és ennyi, hanem ő hozzáteszi egy ígéretet, az, hogy ez a mag, ez növekedni fog, gyümölcset hoz, éretté fog válni. Boldogok vagytok. Máshol a Biblia, a Pál magas teológiával így hangzik ugyanez a tanítás. Róma 8, nézzük meg a Róma 8-ot. Azt pedig tudjuk, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott. Mert akiket eleve kiválasztott, azokat eleve el is rendelte. Hogy hasonlóká legyenek a fia képéhez, hogy ő sok testvér között legyen elsőszülött. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Ez az úgynevezett szétszakíthatatlan lánc. A szétszakíthatatlan lánc. Van egy folyamat, ami elkezdődik az életünkben. Isten az, aki eleve elrendelt minket. Sokszor erre is szoktak hivatkozni. Most nem akarok beszélni az eleve elrendelésről. Nem erről van szó. A lényege, ahhoz ezek a versek azt tanítanak, hogy aki hívő, aki nehézségen keresztül megy, az Isten ezt fogja felhasználni az életedben. És megformál minket, megszentel minket, hogy kezdjük hasonlóvá lenni Jézus Krisztushoz. Megformálja a mi karakterünket. Ezek a versek arra beszél, hogy Isten az, aki elhívott minket, meg is igazította, tehát igaznak nyilvánított, és aki pedig igaznak nyilvánított, azok meg is dicsőítette. Wow, ez egy nagyon érdekes kifejezés, hogy Pál beszél a megdicsőítésről. A mi megdicsőítésünkről az, amikor a mennyországba érkezünk. És Pál ezt elmondja a múlt időben, ez már igaz rólad. Erről számíthatsz, hogy Isten az, aki megformálja a karaktered, hasonlóvá leszel, mint Krisztus, megszentel téged, megtart téged, és megtartja de helyedet a mennyországban. Ez egy megállíthatatlan folyamat, ami történik az életünkben. Efézus 2:6, egy következő vers. Ez a gyönyörű vers azt mondja, és vele együtt feltámasztott, és a mennyei világba ültetett Krisztus Jézusban. Ez is a múlt időben. Ha keresztény vagy, Isten azt mondja, hogy Isten ültetett téged a mennyekben. Ez a mi identitásunk. Krisztusban vagyunk. És Isten elhelyezte minket már a mennyországban. Majd erről fogunk visszatérni még egy kicsit. De mi a második lecke ennek a példázatnak? Ha keresztény vagy, igen, nyugodj meg. Nyugodj meg ebben, hogy ez a folyamat az igaz rólad. És Isten dolgozik a szívedben, a lelkedben, az életedben, és megtartja helyedet a mennyországban. De ugyanakkor vigyázzál. Vedd már észre, milyen veszélyekkel vagyunk körülvéve. Nem szabad csak hátradülni. Hát, lelkész prédikál. De én most nem igazán érdekel az ige. Nem foglalkozok az igével. Nem érdekel, hogy Sátán akarja ezt kivenni az én szívemben. Nem érdekel. De hogy is, vigyázzál. A szenvedés van, hát nem baj, panaszkodok és haragszok Istenre. Nem, vigyázzál a szívedre, amikor jön a viharok, a nehéz napok, a szenvedés. Hát nem baj, hogy szerelmes lettem a karrieremben, fontosabb lettek a világi dolgok, és féltem őket, és ezek az én kincseim, és hát az én szívem valahogy ketté szakad, mert ez az én kincsem, és ez is az én kincsem. Vigyázzunk ezzel. Vigyázzunk, hogy az én szívem mit imád. Ez a második lecke ennek a tanításnak. Ha keresztény vagy, igen, nyugodj meg, de vigyázzál ezek a próbákra. És mi a harmadik üzenet ennek az egésznek? Hát azok az emberek, akik ülnek a padokban, és azt gondolják magukról, hogy én keresztény vagyok, de mégsem, akkor reméljük, hogy Isten használja ezt a tanítást a te lelkedben, hogy próbára teszi a szívedet. Vigyázzál, ne csak mondjál azt, hogy hát én keresztény vagyok, és pedig nem érdekel a Biblia. Nem foglalkozok az Isten igével. Ha azt gondolod, akkor vigyázzál. Vagy nem mondjál magadról, hogy én keresztény vagyok, de közben haragszok Istenre, és kemény az én szívem, mert szenvedek, és ez Isten a hibás, és haragszok Istenre. Vigyázzál. Ha van harag a szívedben, ítélet a szívedben, akkor az ige biztat téged, hogy vigyázzál. Vagy ha azt gondolod, hogy én keresztény vagyok, de közben ezek a világi dolgokkal benne vagyok, akkor vigyázz, mert lehet, hogy ez egy jel, hogy Krisztus mégsem az a megváltód és az Urad. És a negyedik üzenet ennek a példázat, a negyedik üzenet nem az, hogy ez az első három típus ember keresztény volt, de Sátán becsapta az elsőt, a második elfordult Istentől, amikor szenvedett, és a harmadik beleszeretett a világba. Ezek az emberek soha nem voltak keresztények. Nem veszítettük el a hitüket, mert soha nem volt igazi hitük. Tehát Isten szeretne használni ezt a tanítást, hogy megnyugodjunk a mi hitünkben, de miért olyan nehéz nekünk ma megnyugodni ebben a tanításban, ebben a csodálatos ígéretében. Miért olyan nehéz nekünk a mai világban ebben megnyugodni? Azért, mert a nyugati kereszténység romokban áll. Nagyon nagy problémák vannak. Francis Schaeffer, aki a 80-as években meghalt, az egyik kb. 50 könyvet írt, ez majdnem az utolsó könyvet, amit ő írt, az volt a címe, hogy a nagy evangélium tragédia. És arra beszélt, hogy a mai evangéliumi kereszténység nagy bajban van, nagy bajban van. És jóslott, hogy a jövőre néz, hogy ha ez a folyamat folytatódik, és ez a folyamat már folytatódott már 40 éve, akkor nagyon nagy baj van. Francis Schaeffer miért mondta ezt? Mi az, ami látjuk mi az a jelenség, amit látunk. Ma, amikor valaki beszél az evangéliumról, az jut az eszünkben először, hogy hát, elhittem az evangéliumot. Elmondtam egy imádságot. Döntöttem Jézus Krisztus mellett. Igen, Isten megbocsájtotta a bűnömet, és most a mennyországom, az örök élet vár rám. Behívtam Jézust a szívemben. És amikor tesszük a hangsúlyt azon, amit mi csinálunk, hogy én elhittem, hogy Jézus a megváltó, akkor az evangélium elveszíti az erejét, amikor csak hozunk, hívunk az embereket, hoznak egy döntést, és akkor de majd egy keresztény leszel, vagy, és arra hivatkoznak, hogy amikor 10 év ezelőtt hoztam egy döntést. Amikor hallom ezek a YouTube-osok, vagy ezek az emberek, akik beszélnek arról, hogy én elhagytam a hitemet, akkor úgy lehetne ezek az emberekkel figyelni, ezek a könyveket olvasni, hogy fölteszed a kérdést, hogy számukra, ez az ember számára, mi az evangélium? Hogyan magyarázza az evangéliumot? És az, amit láttam, amikor néztem ezek a videókat, hogy körülbelül annyit mondanak az evangéliumról, hogy hát nekem személyes kapcsolatom volt Jézus Krisztussal. Vagy a másik az, hát én most már többet nem hiszek Istenben. Mintha az lenne a lényege a kereszténységnek, hogy valaki hisz Istenben, vagy nem. Akkor a Biblia hogyan beszél az evangéliumról, és arról, hogyha valójában mi zajlik egy hívőben? Hogy mi van a mi szívünkben? A Biblia arra beszél, hogy Isten mit tett velünk. És ez az evangélium, amire a Biblia arra hív, hogy nyugodjunk meg ebben, hogy mi az, amit Isten tett velünk. Ez Isten megbocsájtotta a mi bűnénket. Isten igaznak nyilvánított minket Jézus Krisztusban. Isten azt mondja, hogy ti vagytok az én gyermekém, és én vagyok a ti atyátok. Az Isten családba tartoztok most, az Isten családjában. De valami más is történik, mert ezek jó ilyen teológiai dolgok. De amire nem szabad elfelejkezni, a legfontosabb az, hogy a Szentlélek beköltözik a mi szívünkben. És Isten egy új szívet ad nekünk. Újjá születünk, újjak vagyunk. A Szentlélek beköltözik, és látjuk a Szentléleknek a gyümölcse a mi életünkben. Megváltozik az akaratunk. Mi akarunk követni az Úr Jézus Krisztus. Azt mondja az ige, hogy meghaltunk a bűnnek, úgy, hogy Jézus Krisztus meghalt, és feltámadtunk új életre. Hogy ez az angol nyelvben, ez a union with Christ. Ez a legmélyebb titok az egész Bibliában. Hogy a Szentlélek egyessé tesz minket Jézus Krisztussal. Hogy mi nem is akarunk követni a bűnt. Mi akarunk követni Jézus Krisztus. A vágyaink teljesen más. A Szentlélek beköltözik a lelkünkben, és minden más látjuk, ahogy Jézus beszélt. Boldog a ti szemetek, mert láttok. Boldog a ti fületek, mert hallottok. Ez a Szentléleknek a munkája a mi életünkben. És bezárva, a Szentléleknek a munkája az, hogy ő az, aki meggyőz minket folyamatosan az evangéliumról. Ez nem a mi munkánk. A Szentlélek jön és meggyőz újra és újra az igén keresztül, az evangéliumon keresztül, hogy valójában én vagyok Istennek a gyermeke, és ő engem szeret, és valójában eltörölt az én bűnémet, valójában igaz vagyok, valójában a mennyország vár rám. Valójában én az Isten családhoz tartozok, az Isten országnak a polgára vagyok. Ez mind valóság, és ez mind a Szent Léleknek a munkája. A Szent Lélek a pecsétje, ami megpecsétel minket, és meggyőz minket, hogy igenis a mennyország vár rám. Ez mind a Szent Léleknek a munkája. És Isten nagyon akarja, hogy az ő népe ebben megnyugodjon. Nyugodjunk meg, és fogadjunk el azt, amit a Szentlélek mond nekünk. De ha ezt a igéhirdetést hallod, vagy ezt a textust elolvasod, és hallod Jézus Krisztusnak a tanítását, és nem vagy biztos, most én még földhez tartozok, Ez az ige, ez a prédikáció arra szól, arra felszólít téged, hogy higgyél Krisztusban. Amikor hallod az igét, akkor kérjél, Uram, segíts, hogy megértsem. Amikor átmész a nehézségen, Uram, segíts, hogy te benne tudjak bízni. Vagy amikor kísértésre vagy téve a bálványok, hogy Uram, segíts, hogy te legyél az első az életemben. Uram, kérlek, nyisd ki a szemem, bonts ki a fülemet, pújtsd meg az én szívemet. Ez az igevers bíztat mindannyiunkat, hogy kiáltsunk Istenhez, munkálkodjál az én szívemben. Én akarok te benned megnyugodni és hinni az evangélium. Isten használja fel ezt az ige hirdetést mindannyiunk a szívében, hogy közel kerüljünk Jézus Krisztusban, és ő benne tudjunk megnyugodni.